ott spacírozott hát a forróságtól alélt ligetes erdőrészben, vértes, apám s anyám, s egyikőjük sem gondolt arra, hogy ameddig a szem ellát, minden apámra vár. Apám azért, mert ha minden az emberi, akkor nem lehet a mindenre gondolni, nincsen honnét, meg nem de minek is. Anyám meg azért nem gondolt erre, mert már előző este erre gondolt. Akkor, amikor betoppant a kastélyból Tóth Menyus, a kis Menyus, ki apám 16 éves kora óta apám inasa, hogy volna-e hajlandósága a Lili kisasszonynak sétálni a Mátyás úrfival. Ekkor gondolt erre, miközben kérte a fiút, várjon, meg kell néznie az órarendjét. Erre gondolt, hogy itt, amíg a szem ellát, minden a sarjé, és hogy akar-e az ő szeme éppen itt ellátni, amíg. Rendben, Menyus, mondja meg, kérem, ott leszek. A fiú nem mozdult. A mamám kérdőn oldalt dűtötte a fejét, mire a fiatal inas elvörösödött, és mint egy nyúl vagy más félénk állat elinalt. Anyánk 4 évvel volt idősebb apánknál, amit sokáig titkoltak előttünk, konkrétan mami titkolta, és okosan tette, mert amikor megtudtuk, igencsak megrökönyödtünk, és elítéltük őt váratlan előregülésért, melyet ráadásul a hátunk mögött csinált. A házaspárok egykorúak, így gondoltuk, ez a természetes, minden más az perverzió. Hogy a nagypapa 15 évvel idősebb a nagymamánál, arról jobb nem is beszélni. Ájtatosan forgattuk a szemünket. Az meg, hogy a nő volna idősebb a férfinál, olyan nincs is. Ebbe a nincsbe kormányozott minket a titok kései kipattanása. Lehet, hogy korábban született, de nem idősebb, próbálkozott az öcsém, de aztán elkezdtünk matematikát tanulni. Az évben, amikor apám érettségizett, végezte el mami a tanítóképzőt, Bogyica szerint papi, néha ő is papit mond, ami a tartalomtól függetlenül olyan kedvesen hallik, állandóan ott lógott náluk a majorban, a jószág igazgatói házban, nem elsősorban mami, hanem a házban uralkodó kellemes hangulat miatt, amit úgy kellett értenem, értettem én, hogy fönt a kastélyban hideg, érzelem nélküli élet folyt, bezzeg náluk. Sokat táncoltak is, mert apik hozatott Győrből egy lemezjátszót. Gramofont. Ezeket a szavakat Bogyica ugyanúgy ejtette, mint mami. Taxi, rökamié. Matikát nem szerették eléggé. Nagyapád, a kegyelmes úr, már ne is haragudj meg, fiacskám, senkit sem szeretett. A nagymama pedig csak a halottakat szerette, ez az igazság. Egy szavát se hittem szépséges nagynénémnek. Apám öltözékén finoman szólva nem látszott ez az, amíg a szem ellát. De hát maga kinőtte ezt a nadrágot, kapta föl a fejét a lány. Nevetés helyett mondotta ezt, kinevetés helyett. Apám némi érdeklődéssel tekintett végig magán, az említett ruhadarab valóban véget ért a bokák fölött, igaz, az irdatlan, bakancsos, magas szárú cipő még így is majdnem elérte. Jó ez, vont végül vállat. Jól ismertük ezt a praktikus közömbösségét, gyakorlatias hányavetiségét. Apánknak nem volt köze a széphez, a sajátjához sem. Ez a majki nagymama vonal. Jó ez, konstatálta újra apám. Még a papáé volt. Mami mégis elnevette magát. Meghalt a szabója, kuncogott. Hogy mit, hogy hogyan? Vörösödött el apám, ritkán fordult elő, hogy valamit nem értett. Bizony, bizony, elhunyt a derék szabómester, mielőtt befejezhette volna e fejedelmi ruhadarabot, mely, mint halljuk, már nemzedékek óta áll a család szolgálatában, nem kevés kegyúri ünnepet él túl böcsülettel. Elhunyt a jó ember, mielőtt illusztris művét, az úgynevezett leérő nadrágot végbe vihette volna. Maga csúfolódik, ismerte föl vidáman apám. Csak csipetnyit, kegyelmes úr. Az ifjú tanítónő tekintete szomorúan pásztázta végig apámat. Tetszett neki a fiatal férfi, a merész vonalú arc, a széles, szarukeretes szemüveg, amely oly gyámoltalanná tette az egész embert, a sudár alak és kicsit megbízhatatlannak tetsző, játékos tekintet. Még a tragikus sorsú Szabót is a javára írta. elszorult a szíve, ha arra gondolt, hogy talán közel lesz ehhez a férfihoz, és attól is elszorult a szíve, ha arra gondolt, nem lesz köze hozzá. Apám pedig, mint rendesen, mindebből semmit nem vett észre, vígan fecserészett. Lássa, ez csupán látszólag erdő, sokkal inkább park, bizony, egy park, amely erdőre hajaz. Na hát ez is olyan pápista észjárás. Az, de mégsem az, hogy ezáltal legyen még inkább az. Mi, protestánsok, tudom, hogy ne tudnám, maguk protestálnak. Anyám meghökkenve pillantott rá. Nem volt szokva efféle komolytalansághoz, linkséghez. Náluk, otthon, az ő családjukban a vicc is komoly, mély értelmű, ha lehet, tanító célzatú. Tilos a blődli, tilos a szójáték. A humor nem, ellenkezőleg a humortalan embertől félnek. Ezzel szemben apámék nem féltek senkitől és semmitől, még ha erről nem szívesen beszéltek is. Ami számukra nem volt szíves, arról nem beszéltek, és így az nem is létezett. Csak amire szó van, az van. Anyámék mindenről beszéltek, ez hozzátartozott a bátorságukhoz. Apámék kizárólag arról beszéltek, amihez kedvük volt, ez meg az ő bátorságukhoz tartozott hozzá. Anyám az elszorulás helyén, helyett egyszer csak megvetést érzett a szívében. Arca piroslott az izgalomtól, teste forrott, és ott legbelül, ott lüktetett egy parányi, jeges dobogás. Ilyetten nyúlt a melléhez, próbálta volna kimasszírozni. Akkor még nem tudta, hogy ez a két érzés egész életében végig fogja kísérni. Minden megváltozik rajta, benne, a színei, a szavai, a szaga. Csupán ez a két érzés tart vele mindétig. A rajongás és a megvetés, meg ezek kicsi eredője, a szánalom. Mi, protestánsok, anyám nem is volt az, csak a nagypapa, szívesebben nézünk mindent a színéről, szemtől szembe. Egymásra néztek. Apám e pillanatban igen jókat gondolt a világról, mindarról, ameddig a szem ellát. Anyám nem törődött apám nézésével, pedig az nagyon nézett, végig akarta mondani, amit mondani akart. Ezt is otthonról hozta, nem az akarnokságot, hanem a teljességigényt. Apámék a töredéket is teljesnek tartották, tudván a töredék nem attól az, mert hiányzik belőle valami, hanem attól, ami benne megvan. Mamiék szenvedtek a töredéktől, fájlaltak mindent, ami nem teljes, ami maradék, hulladék, morzsalék, foszlány, darabka, részlet, roncs, csonk, dirib darab, aprólék, metélék, törmelék, fityelék, ami fragmentum, ami torzó. Papiék pedig mindent érdekesnek tartottak, ami van. Az erdő az erdő, fejezte be a tanítónő szigorúan. Apám fölkacagott. Ezt a kacagást mi már nem ismertük. A mosolyát igen, amely sose egyértelmű, sok áttétel bonyolítja, hajlik a somolygás felé is, ám ezt a harsány, teli nevetést, amely az egész testből szól, ezt hallani hallottuk, de csak ha már be volt csípve. Ezért ettől a hangtól féltünk, ami azért tetszett különösen rossznak, mert a nevetés maga épp a félelem nélküliségről szólt. Homéri kacaj. Az erdő, az erdő. Ó, igen, minden bizonnyal édes, drága kisasszony. És megszorította anyám kezét, aki dühében, hogy ez milyen olcsó mozdulat, és ő mégis mennyire vevő erre, noha minden olcsót szívből megvett, pillantása sem méltat, elpirult. Az erdő az erdő, persze, de a szavak, hogy a szó szó-e, ez volna a kérdés, a szó. Anyám nem értette az ifjú grófot, se a kacagós vidámságát, se ezt a kenetteljes oldalazást a szavak körül. Náluk a szavakról nem beszéltek, a szavakat használták, értelemszerűen a beszédre használták őket, és a beszédnek, a beszédüknek önmaga nem volt tárgya, ami által kétségkívül számos kellemetlenségtől mentesültek, megúszták őket. Használták, és mint mesterember a szerszámát, tisztelték a szavakat, mint kőműves a spaklit, festő a pemzlit, óvták, karbantartották őket érzőn, vagy ahogy régen mondták, idegesen, szemecseltek köztük, alkalomottán finnyásan vagy dühötten, nagyon is szenvedéllyel, nem csak gyakorlatias józansággal, hanem haraggal, szeretettel, gyöngétséggel.
felelősséget éreztek, volt mit veszteniük, volt tétje ennek a használatnak.
Apámék, helyesebben nagypapáik, éppenséggel soha nem érezték, hogy volna mit veszteniük, minthogy, ismétlés, olyan sok volt nekik, hogy okkal hitték, azt nem lehet elveszíteni, hisz mindent nem lehet elveszíteni, legfeljebb sokat, de mindenből veszítve sokat, még mindig minden marad, vagyis minden marad a régiben, vagyis ez olyasmi, amivel nem kellettik foglalkozni. Midőn azután abban a történelmi szerencsében részesültek, hogy mégis mindenüket elveszítették, akkor teljessé vált a gondolatmenet. Ha az embernek nincsen semmije, abból bármennyit veszítve ugyanannyia marad, vagyis a helyzetük mit sem változott. Leledzve a nagy nincs ormán, megállapították, ez olyasmi, amivel nem kellettik foglalkozni, és vagy kimentek a krumpliföldre kapálni, mert felesben elvállalták, vagy kiültek az ámbitra, s elméláztak a történelem mikéntjéről. A szavakhoz is másképpen közelítettek. Ha, mint elébb, a szavakat szerszámnak tekintjük, akkor ők magukat is annak vették. A spakli, a pemzli. És fordítva, ha önmagukat mesterembernek, kézművesnek tekintették, akkor a szavakat is annak, egyenrangúnak, abban az értelemben legalábbis, hogy ők és azok nem választhatók el egymástól. Nem látszik a kéz, a kőművesé, mely húzná föl a falakat, nem látszik a festője sem, mely lefestené ezeket, és persze nem látszik az az univerzális kéz sem, amely a világot teremtette volna. Építődik, festődik, ők nem használták a szavakat, hanem harcoltak, birkóztak velük. Ki? Kicsoda? Nem létezett hát a palló, ahol kézművesként megvethették volna a lábukat, a létra, melyre festőként fölkapaszkodhattak volna, és nem birtokolták, hát mégsem mindent, a ma metafizikai napszemüveget sem, amelyen keresztül a fényes és teli égboltra pillanthattak volna, nagymama az más, vagyis nincsen távolság köztük meg a világ között. Folytonosan belekeverednek a világba, melyhez hozzátartoznak a világot leíró szavak, meg szóközök. A fiú a közelségre gondolt, a fiatal nő a távolságra.